reggeli személy.
Farkas Zoltán, a HVG munkatársa van itt. Szia, Zoli.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Három nagy kérdésről gondoltam, hogy beszélgetünk. Az első legyen mondjuk a kampánypénzek. Ezt azért mondom, mert az elmúlt másfél évben a kormány a társadalom elcsábítása érdekében nagyon sok ilyen kis projektet indított el, és nekem az elején úgy tűnt, hogy ezek pici pénzek igazából, tehát nincs pénz a kormánynak. De most már annyi program indult el, és annyi ígéret hangzott el, hát a 14. havi nyugdíjról nem is szólva, meg a többiről, amivel kapcsolatban azt mondják szakértők, hogy igazából erre sincs pénz, mint hogy nem volt pénz már a három gyerekes anyáknak a SZIA mentességére is, és azt mondták, hogy majd áprilisban ezt föl is fogják számolni, mert ezt nem lehet finanszírozni, ezeket az ígéreteket, de a Tisza elnökének a programjáról is mondanak ilyeket. Tulajdonképpen mit tudunk ezekről a kampánypénzekről? Hitelek jönnek? És a hiteleknek a bevallása megtörténik?
Hát eleve úgy kezdeném, hogy a kormánynak soha nincs pénze. Tehát nincs az a kormány, amelyiknek lenne pénze, még akkor sem, hogyha úgy tesz, mintha lenne. És mondjuk ennek a világbajnoka az Orbán kormány, amelyik minden juttatását, a miniszterelnök személyes juttatásaként tünteti föl. Ugye még levelet is ír, amiben ott van a miniszterelnök fotója és alá írása, holott ez mind adófizetői pénz, és amit az adófizetői pénzek nem fedeznek, tehát ami nem jön be adókból, illetményekből és más ágakon, ugye arra hitelt kell fölvenni. Na most ezek mindegyikére hitelt kell fölvenni. Egyetlen egy viszonylag belátható, mégis meglehetősen szakszerű példát hadd mondjak. A Költségvetési Tanács készített egy meglehetősen érdekes elemzést, hogy mekkora mozgástere lesz a következő kormánynak, tehát mi az, amit normálisan költhet. Na most ez a következő középtávú időszakra, tehát mondjuk 3 évre a hazai össztermék 0,4%-a. Na most ennek a sokszorosát merítették ki ezek a juttatások, amelyekben még nincs benne a 14. havi nyugdíj. Tehát ez mind-mind valóban azzal jár, hogy erre hiteleket kell fölvenni, ugye a hitelek után kamatot kell fizetni, a törlesztés és a kamatfizetés az idővel ránehezezik a gazdaságra, az lassítani fogja a különben még be nem indult gazdasági növekedést. Tehát eleve az adósság teher lassít. A másik dolog, hogy nagy valószínűséggel megismétlődik az, ami 2022-ben történt. Ugye ott a Magyar Nemzeti Bank számításai szerint 1600 milliárd forint ilyen pluszkiadás, költségvetési pluszkiadás terhelte meg az államkasszát közvetlenül a választások előtt. Ugye akkor jött be az egyösszegű 13. havi nyugdíj és más egyéb juttatások. És a választások után egyrészt közel 1000 milliárd forint körüli beruházást befagyasztottak, majd 900 milliárd forint értékben vezettek ki különadókat. Tehát azt a pénzt, amit a választások előtt odaadtak, gyakorlatilag már a nyári hónapokban visszavette. Egyébként éppen az a Nagy Márton, aki most is nemzetgazdasági miniszter. Ugye kicsit olyan, mintha ez nem érintette volna az embereket, mert a különadók azok elvileg a vállalati, az üzleti szektor terhelik meg, de az mind-mind megjelent később a fogyasztói árakban, és egyebek mellett ez is közrejátszott ahhoz, hogy éppen 2022 őszén pörgött föl veszettül az infláció, érte el Európa legmagasabb inflációját, emiatt Európa legmagasabb alapkamatát, jegybanki alapkamatát kellett kivetni, hogy ezt megállítsák, és az egész úgy ültette le a gazdaságot, ahogy van. Na most a mértékekben nem mondanám, hogy azonosak, tehát nem tudom pontosan, hogy mennyi lesz a végleges összeg a választások előtti kinyomott pénzeknek, nem tudom, hogy mennyi fel fog nőni az eladósodás, és nem tudom, hogy milyen mértékben kell majd költségvetési stabilizációs intézkedéseket elkövetni, de egy az egyben a 2022-es forgatókönyv látszik kirajzolódni.
Megyesi Péter, aki ugye szintén egy ilyen osztogatási ígéret halmazzal nyerte meg a választást, egyébként Orbán Viktor elől, azt mondta, hogy lesz erre pénz, majd kinőjük. Tehát a gazdaság majd kinővi ezeket a költségeket, de nem nőtte ki.
Hát egyelőre nem, hogy nem nőtte ki, hanem...
Most se tűnik úgy.
Nem, hogy nem nőtte ki, hanem gyakorlatilag a COVID utáni helyreállítást követően, tehát 2022 második fél évétől kezdve Magyarország a térség leglassabban fejlődő gazdasága. És ha sorba veszük a különböző tényezőket, akkor pótlólagos munkaerő nem nagyon van, tőke az hát nem nagyon érkezik, vagy annyi, amennyiből a hiteleket törleszteni lehet, és a bizalmatlanság meg a kiszámíthatatlanság miatt a beruházók kivárnak. Ugye a mostani beruházási szint az ötöde a 3 vagy 4 évvel ezelőttinek, tehát őrületes bukásban vannak a beruházások. Az egyetlen egy dolog, amitől a kormány némi növekedést remélt, az a háztartások fogyasztása. És valóban jóval a termelékenységet meghaladó béremelések voltak az elmúlt években, ami egyrészt tisztán inflációs hatású, másrészt pedig csak a bérre vonatkozott. Tehát kialakult az a helyzet, hogy a bérek reálértéke 4%-kal nőtt, a nyugdíjaké pedig 1,5%-kal csökkent. Most a kettőből együtt nem lehet nagy fogyasztás növekedés, hiába várták, és főleg akkor, amikor még akinek viszonylag több a keresete, az is nézi, hogy mi történik ebben az országban, és nem költ, hanem inkább megtakarít, vagy visszaépíti a krízis előtti megtakarításait. Tehát tulajdonképpen igazán érdemi növekedést, a gazdasági növekedést a fogyasztás bővülése sem tud hozni. Úgyhogy egyelőre helyben járunk. Tehát az, hogy az első 9 hónapban 0,3%-kal nőtt a hazai össztermék az egy évvel korábbihoz képest, az nem éppen az adósság kinövésének a politikája.
Orbán ugye megy Washingtonba, hogy meggyőzze a elnököt, hogy megőrizhesse az orosz energiaforrásokat, és mindenféle gazdasági ajánlatokat tesz, mert hát ugye egy ingatlan befektetővel fog tárgyalni, aki időnként azt játsza, hogy az Egyesült Államok elnöke, tehát politikus, és azt mondja, hogy hát majd az amerikai tőke óriási beruházásokkal fog érkezni. Na de ez hogy lehetséges? Látott-e ennek valamiféle jelét?
Hát ugye eleve amerikai beruházók csak akkor érkeznek Magyarországra, ha Magyarország az Európai Unió tagja marad. Ugye, mert Magyarországra a 10 milliós piacra miért jönnének be? Azért is miért jönnének be, hogy az unión kívüli közép-kelet-európai országokba exportáljanak, hiszen egyébként azok is törekednek be az Európai Unióba. Na most, ugye ez egy nyitott dolog, hogy mi lesz Magyarország és az Európai Unió kapcsolata. Elementáris érdeke Magyarországnak, hogy az Európai Unión belül legyen. Kérdés az, hogyha elbukja az összes támogatást, akkor létezik az a belátás a kormány közeli emberekben és a miniszterelnökben, hogy az egységes piachoz való hozzáférés, a 450 millió fogyasztóhoz való hozzáférés még mindig tartogat annyi előnyt, hogyha Magyarország netán nem kapna is uniós támogatásokat, akkor is bent kell maradni. És bent kell maradni a dél-koreai befektetők miatt és a kínai befektetők miatt, akik mind-mind azért jöttek Magyarországra, hogy megkerüljék az uniós vámokat. Tehát amerikai tőke csak akkor fog jönni, ha Magyarország az Európai Unió tagja, holott Orbán Viktor egyszer azt mondta, hogy Donald Trump már piszkálja őt, hogyha ennyire elégedetlen az Európai Unióval, miért nem lép ki. Én ezt nem tudom összerakni, ezt a két dolgot.
Orbánnál nem mindig lehet összerakni értelmesen több dolgot, de van itt valami, ami még érdekes lehet, hogy lehet olvasni olyan cikkeket, amik szerint a magyarországi befektetők, ezt gondolom magyarok, de talán külföldiek is vannak köztük, igazából már a Tisza győzelmét kezdik beárazni, tehát, hogy mint az amerikai, vagy a mostani kormány befektetési politikájával nem lennének elégedettek. Ezen kívül van egy olyan kérdés, hogy azért egy-két nagy cég még Magyarországon is van, MOL, stb. Hogy ezeknek se érdekük, hogy kiléptessék Magyarországot az Unióból. Tehát van-e valamiféle befektetői, tulajdonosi nyomás az Orbán kormányon?
Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Papírforma szerint lenni kell, de egyelőre az ellenkezőjét látom, hogy kormányzati nyomás van a nagy befektetőkön és a legnagyobb cégeken. Ami megint csak perspektívikusan nem tesz jót a jövendő gazdasági növekedésnek és a beruházásoknak.
És nincsenek fülesek se erről?
Hogy lennének fülesek? Ebben a kormányban gyakorlatilag 2014 óta nincs olyan ember, aki HVG-s gazdasági kérdésre válaszolna. Hogy lennének fülesek?
Nem a kormánytól, hanem mondjuk a gazdasági szereplőktől.
Gazdasági szereplők teljes csöndben vannak, ugye meg vannak félemlítve, ugye először is a legtöbbjüket úgynevezett stratégiai szerződés köti a kormányzathoz, borzasztóan erősen függnek a kormányzattól, akár adókedvezményeket akarnak igénybe venni, akár új beruházáshoz állami támogatásokat, ugye az egyedi kormányberuházások, vagy egyedi kormányzati támogatású beruházásokhoz, munkahelyteremtésre, bármire, függnek attól is, hogy ugye miközben itt a magyar jegybanki alapkamat 6,5%-ával még mindig jóval magasabb, mint ami a térségben van, de közben a úgynevezett KKV-szektor, kis- és középvállalati szektor az 3%-on kap hitelt, és gyakorlatilag úgy van kiépítve az egész rendszer, hogy a profitok, jövedelmek újraelosztása az a kormányzati jó indulaton múlik. Tehát a kormányzathoz kell igazodniuk. Ezt meg is teszik még akkor is, hogyha éppen egészen más a véleményük, hiszen az egyedi céges ér. Hát tényleg nem tudom elképzelni, hogyha a ringjé, amelyik egy komoly birodalom, komolyan veszi a sajtószabadságot, akkor hogy adhatja el a lapjait a kormány közeli nagy média vállalkozásnak, meg mindennek. Hát úgy, hogy annyit fizettek érte, hogy az anyagi érdek diadalmaskodott a morális megfontolások fölött, gondolom én, de erről sem nagyon tudok igazán mély részleteket.
Hát a kormányfő egyszer azt mondta, hogy amire kell, pénz arra van.
Igen, és ez be is tartotta. Ez tényleg be is tartotta mindenre, az összes miniszterelnöki hóbortra, és a nemzetpolitikára, és az egyházak támogatására, és a kormányzatnak fontos beruházások támogatására, a Ferihegyi repülőtér visszavásárlására. Valóban mindenre előteremtette a pénzt, amire szükség volt. Kérdés, hogy mi az ára? Az egyik ára az, hogy a Szociális Juttatások című fejezet, ugye, amelyik elég tekintélyes része a hazai összterméknek, az olyan 13% körül volt, és 8%-ra csökkent. A nyugdíj az 10% fölött volt, és most 8% a hazai össztermék 8%-a. Az egészségügyi kiadás az még a válságos bajnai években is a hazai össztermék 6%-a körül volt, és most az 5-öt súrolja. Tehát a humán szférából vont el olyan bődületes összegeket, amikből mind-mind ezeket az, amire kell, hogy legyen pénz arra, mi előteremtjük, azt meg is csinálták. Egyébként ezt majdhogy nem fájdalommentesen tudták megtenni a 2013-2019-es időszakban, amikor bődületes mennyiségű uniós pénz érkezett be az országba. Átlagban a hazai össztermék 2,5-3%-a nettóban, tehát a befizetés magyar befizetésen fölül, és ezt úgy kell érteni, hogy ezek a 2200-2400 milliárd forintos összegek, ugye ezek adókat váltottak ki, ezek viszonylag, akkor még viszonylag szabadon felhasználhatók voltak, ezek a költségvetési hiányt mérsékelték, ezek garantálták az országnak a devizatartalékait, és hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindent jelentett ez. Akkor majdhogy nem észrevétlenül lehetett megtenni azt, hogy a humánszférát ilyen nem tudok rá jobb szót használni, gyalázatos módon szegényítették el. Most már sokkal érzékenyebb minden, az egészségügy már gyakorlatilag a végkimerülés határán van, a nyugdíjaknál látszik, hogy micsoda bődületes átverés ez, a nyugdíjak megőrzik a reálértéküket, és csak az inflációval emelik őket. Nagyon nagyra nőttek a nyugdíjasok közötti különbségek. A családi pótlék 2008 óta változatlan, a minimálnyugdíj 2008 óta változatlan, tehát itt olyan elképesztő elszegényítés történt, amiben még belegondolni is tulajdonképpen borzalmas, és ehhez jön még egy másik nagyon fontos tényező, hogy a krízis után, és főleg akkor, amikor a kamatok nagyon megugrottak, akkor elképesztő módon nőttek a jövedelmi különbségek. A kis jövedelműek ugyanis az utolsó fillérig elköltötték a keresetüket, a nyugdíjakat, és így nyugdíjaikat, és így tovább. Aki pedig megtakarításra volt képes, az nagyon-nagyon szépen tudta kamatoztatni, az állampapírok az inflációt meghaladó hozamot hoztak, és így tovább. Tehát akinek volt pénze, tehetős volt, vagy netán gazdag volt, az még tehetősebb és még gazdagabb lett a krízis idejében. Aki pedig szegény volt, az meg sokkal jobban elszegényedett. Na most ezek mind olyan feszültségek, amik hát gyakorlatilag megterhelik a mostani gazdaságpolitikát, és előre tekintve meg, mint ahogy mondtad, hogy kampányosztogatás van, még több gondot okoznak.
Kérdés az ráadásul, hogy mi ennek a haszna. Tehát, hogy a 2022-es sikert lehet elérni, ha mondjuk nem is a kétharmados, de egy többségi parlamenti győzelmet azzal, amit a kormány most az emberekre rászór. Mert látszik, hogy nagyon válogatottan történik. Tehát elkezdődött a gazdaság szereplőinek a olcsóbb hitelek kiszórása, ami válasz lehet arra, amit Kéri László mondott egyszer, hogy a Tisza-szigetek megszervezésében a helyi vállalkozóknak óriási szerepük volt. Ezek ugye a második harmadvonalbeli beszállítók, akik nem mindig kapják meg a pénzüket a NER nagyvadaktól, akik ugye megkapják a nagy pénzeket, a nagy megrendeléseket, de nem ők teljesítenek, hanem annak a beszállítók, akiket viszont nem fizetnek ki. És akkor ez egy ilyen lázadás vidéken itt, ott, amott, és ezek a gazdálkodók beszállnak. Na most, ha megszórják őket olcsó hitellel, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy oké, akkor kiszállok a dologból, és hallgatok.
Ezt én nem tudom megmondani. Ugye ennek az országnak az igazi kedvezményezetjei azért a középosztálybéliek voltak, tehát akik borzasztó sok plusz jövedelemhez jutottak a 16%-os, majd 15%-os egykulcsos személyi jövedelemadóval, a nyugdíjplafon eltörlésével, a nyugdíj járulék, tehát összes járulék csökkentésével, a családi támogatások különböző módozataival, és egyelőre a közvéleménykutatások azt mutatták, hogy ebben a körben meglehetősen szerény a Fidesznek a támogatottsága. Tehát az igazi kedvezményezettek, leszámítva azokat a kedvezményezettek, akik ideológiai alapon kötődnek a Fideszhez, azok nem csábultak ettől el. Úgyhogy nem tudom megmondani, hogy mi a tényleges dolog. Az biztos, hogy az üzleti élet jelentős része így vagy úgy kényszerűen parancsszóra fejüknek szegezett pisztoly miatt, vagy stratégiai szerződés miatt, de a mindenkori kormányhoz kötődik. Tehát ha kormányváltás lesz, akkor a következőhöz fog kötődni valamilyen módon. Ugye elég koncentrált a magyar ipar, a termelés döntő többségét nagyvállalatok teszik ki, nekik van elemi érdekük az, hogy párbeszédet folytassanak a kormánnyal. Egyebek mellett egyébként ezért nem értem ezt a kormányzati háborúskodást például az Európai Unióval és ezen belül Németországgal is, mert azért a német tőke jelenléte az nagyon erős. És mondjuk a német kereskedelmi és iparkamara egyre borúsabb jelentéseket ír a magyar gazdaságról, ott egy 7-8 évvel ezelőtt ünnepelte a magyarországi üzleti krímát.
Hát ez annyira így van, hogy a mai műsorban beszéltem Várkonyi Gábor, a utópiaci szakértővel, hogy most akkor a németek, mert jött egy ilyen jóslat, hogy a három nagy, az be fog omlani, és a német autógyártás soha nem többé nem lesz olyan, mint volt. És azt mondta, hogy a kimenekülés egyik útja az Kelet-Európa. Tehát, hogy a német cégek meg fogják erősíteni, mondta ő, a jelenlétüket Magyarországon, és például a Mercedes az a termelésének legalább a felét telepíti ide, vagy várja innen az itteni gyáraiból.
Hát, hogyha én ezt egy 7-8 évvel ezelőtt hallom, nem csodáltam volna. Most nem tudom. Egyszerűen nem tudom levenni, hogy az a rettenetesen rossz média megítélése, amilyen Magyarországnak van Németországban, az hogyan szivárog át az üzleti életbe. Ugye Magyarország nagyon nagy vonalú a beruházások befogadásában, gyakorlatilag majd, hogy nem a foglalkoztatott munkaerő számláját egy-két évre kifizeti, most ezt hasból mondom, tehát elnézést, ne csípjenek fülön, hogyha kiderül, hogy mégiscsak ilyen 70-80%-ban, ezt vegyük inkább metaforának. Tény és való, hogy nagyon nagy egyedi támogatásokat nyújt a betelepülőknek. Ugye a bérszínvonal az még mindig alacsony, és egészen addig, amíg a forint gyengült, addig még a keresetek forintban kifejezett értékének növekedése ellenére sem nőtt, vagy adott esetben egy-egy évben még csökkent is, ugye, hogyha euróban számolunk el. Úgyhogy azt nem csodálom, hogy már állt Magyarország és az EU közötti vita, talán még nem fajult háborúvá, amikor a Mercedes meg a BMW magyarországi beruházásról döntött, de most nem tudom, hogy megteszik-e, vagy megtennék-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. Egy dolgot viszont biztosan tudok. Az, hogy a magyar ipar gyakorlatilag 2 éve vergődik, az egyebek mellett a járműiparnak tulajdonítható. Több mint 15%-kal csökkent a járműipar termelése. Akkor meg...
Ez elbocsátásokat jelentett?
Elbocsátásokat nem tudom, mennyire jelent, hiszen a magyar munkanélküliség az olyan 4% körül stagnál, ami azt jelenti, hogy a szakképzettekben munkaerőhiány van, a legképzetlenebbek között pedig valamennyi felesleg, tehát a kettő egymással nem helyettesíthető, de nem bővít, nem ad el, levett műszakszámokat, kevesebb autót állít elő, és így tovább.
Hát itt két állítás van, ami akkor kioltja egymást, azt meglátjuk.
Igen. Meglátjuk, ez nem az első ellentmondás, amit most ügyesen lefüleltünk.
De amit most mondandó vagyok, az nem a gazdasági szakértőnek szó, hanem mondjuk egy magyar értelmiségének, aki el szokott gondolkodni, mondjuk a saját nemzetének, vagy nemzet egy részének a mentalitásán. Azt mondtad, hogy valami rettenetes elszegényítése folyt a társadalomnak azáltal, hogy a humán területekről iszonyú pénzeket vontak.
Igen.
Ennek az elszegényített társadalomnak az alsó és még lejjebb levő rétege viszont megdönthetetlenül és megváltoztathatatlanul Fidesz szavazó. Tehát ezt az elszegényítést, ezt tudomásul vették.
Én azt hiszem, hogy itt 2 dolog nagyon erősen hat. Az egyik, amivel kezdtük, hogy el van játszva, hogy a kormánynak van pénze, és ugye minden, amit nyújt, azt a kormány nyújtja, sőt személyesen a miniszterelnök nyújtja, ez az egyik része. A másik pedig az, hogy kétségtelenül olyan kormányzati média fölény van, hogy milliókhoz nem jut el más, csak az. Mondok egy nagyon személyes és nagyon gazdasági példát. Ugye ebben az országban nagyon sokan tudnak arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank elbukta alaptőkéje nagyon jelentős részét, olyan 1500 milliárd forintos mínuszban van az alaptőkéje, tehát abból tartja fel magát, hogy saját magának is pénzt nyomtat, és tudják azt, hogy ennek egy része abból származik, hogy kivittek először 266 milliárd forintot alapítványoknak, majd az alapítványok még hitelt is vettek föl, és ennek egy részét nem lehet behajtani. Na most én egy ideig nézegettem, miután az erről szóló állami számvevőszéki jelentés megjelent, hogy mi jelent meg erről a Magyar Nemzeti Bankban. Tehát mi jelent meg ebből a Magyar Nemzet című napilapban? Semmi. Ma megint megnéztem, tehát ma beütöttem a keresőbe a Matolcsy György nevét. Utoljára akkor volt említve, amikor a miniszterelnök a lámfalusi konferencián megdicsérte a jegybank elnöki tevékenységét. Egy hang nincs az egészről. Az Origón egy hang nincs róla. Ugye a kicsit más pozícióba került Index írogat róla, de például a portfólió is, amelyik tulajdonosi háttere azért nagyon távolról még kötődik a NER-hez, ott sem taglalják töviről hegyire ezeket, amiket mások úgy neveznek, hogy az ország legnagyobb bankrablása. De tényleg az ország egyik része nem tud róla, a híradóban nincs róla említés. De ezt mondom, csak egyetlen egy példa. Hát az, hogy Magyar Péter programjáról nincs egy hang se, csak arról, hogy milyen úgymond gaztetteket követel, hogy simán azt lehet hazudni egy meghirdetett adócsökkentési programra, hogy adót akar emelni, hát akkor tényleg miről beszélünk? Tehát az, hogy aki ezen a médián nő fel, és azt lesi, hogy mikor kapja meg a 14. havi nyugdíjat, és mindent hálás imával köszön meg Orbán Viktornak. És most bocsánat ezért a kifejezésért, de tényleg olyan volt, mintha az eperjesi Orbán Viktor mögött végig imádkozta volna Orbán Viktor beszédét, tehát ezt készítette velem, hogy ezt a profán megjegyzést tegyem, akkor nincs mit csodálkozni. Nincs mit csodálkozni. Ha nem sikerül úgymond hallgatókat és olvasókat átsábítani egy másik buborékba, abba a buborékba, amelyiknek minden mondandója jóval közelebb áll az igazsághoz, az összes túlzásaival, esetleges túlzásaival együtt, mind a másik, amelyik a csillagot is lehazudja az égről, akkor nagyon nehéz a helyzet.
Hát akkor az országnak ez a része megint birtokba veszi az ország egészét. Középosztályostól mindenes, értelmiségéstől, oktatástól mindenestől. Mert, de hát a világban ez folyik, nem? Hát mindenhol ezek az alsóbb, tanulatlan, a világgal kibékülni nem tudó, egyébként a világot nem is nagyon ismerő, de a lecsúszástól, miközben már lecsúsztak, folyamatosan rettegő rétegek, ezek választják meg a Trumpokat, meg az Orbánokat.
Hát ugye, ez nagyon érdekes, mert nekem mindig az jár a fejemben, hogy volt egy nagyon érdekes film a Brexitről, a Brexit The Uncivil War című film, amelyikben azt mondták kormányzati emberek, vagy azt panaszolták, akik számítottak arra, hogy a Brexitet, tehát Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból le fogják szavazni a népek, hogy a televíziós vitákra beküldték a legjobb akadémikusaikat, és a Brexit pártiak meg beküldték a háziasszonyokat, és minden vitát a háziasszonyok nyertek.
Hát persze. Igen. Igen. Ráadásul olyan háziasszonyok, akik bevándorlókkal nem igen találkoztak, tehát ezek a vidéki
emberek. Hát a bevándorlók meg a London meg gőgösen nem szavazott abban az arányban, mint ahogy elképzelték. De egyébként az egy vicc, hogyha arra kell számítani, hogy a liberális értékek védelmezői a bevándorlók lesznek, mert ugye azért az egy nagyon heterogén közönség, ezt látjuk elég sok helyütt a világban, és kétségtelen, hogy az együttélésből vannak komoly surlódások, és így tovább. Az kellene, hogy hogy valahogy az a konszenzus, amelyik nagyjából 10 évvel túlélte a berlini falat, tehát ez a liberális konszenzus, ez fent tudja maradni, és ezt a politikusok nagyjából addig tiszteletben tartották. Utána kiderült, hogy ezen a ideológiai monopóliumon csak radikalizálódással lehet átlépni, vagy versenyt támasztani, és ezt szinte az összes országban kijátszották. Hát az, hogy Nagy-Britániában a Brexit után az a Farage és az ő Brexit pártja a legerősebb, amelyik a legnagyobb kárt okozta Nagy-Britániának, Európa mint a demokráciájának, hát tényleg sírnivaló. Nem tudok mit mondani. Vagy nézzük meg azt, ugye, hogyha most New York államot megnyeri ez az új polgármester jelölt, ugye, aki szintén bevándorlók gyermeke, hogy milyen lesz a Donald Trump és az Egyesült Kormányzata és New York viszonya. Hiszen azt már tudjuk, hogy milyen a liberális egyetemek és Trump viszonya. Olyan, hogy nem kaptok egy fillért se.
De azt is tudjuk, hogy milyen Trump és a liberálisok, pontosabban a demokraták vezette városok viszonya.
Igen, úgyhogy azért mondom, hogy itt még mi nem tudjuk elképzelni, hogy mi vár ránk tulajdonképpen.
Igen. Igen. Ez egy abszolút háború lesz New York ellen.
Úgy gondolom én is. Aztán mi van, hogyha mégsem. Mondok egy nagyon nagy személyes tévedést, mert jellemző, csak azért mondom, tehát nem dicsekedni akarok a saját tévedéseimmel, félreértés ne legyen. Amikor 22. februárjában Oroszország nekirontott Ukrajnának, akkor én többeknek azt mondtam, örülök, ha már nem emlékeznek rá, hogy Orbán Viktornak egyetlen egy választása van ezek után, visszahúzódni az uniós centrum felé. Ugye, mert Oroszország nem csak Ukrajnára, hanem Magyarországra nézvést és fenyegetettséget jelent, tehát neki szép lassan vissza kell kúsznia az Európai Unió perifériájáról a centrumba, egyrészt mert szükség van az uniós támogatásokra, látványos gesztusokat és engedményeket kell tennie, és ilyen értelemben Magyarország ezen az egész szörnyűségen, amit az Ukrajna elleni háború jelent, még valamit profitálni is tud. Hát éppen az ellenkezője történt. Tehát az történt, amire egy másodpercig nem gondoltam, hogy Magyarország a periférián kívül esik, épp csak le nem esik a szélén, az Európai Unió szélén, és teljes egészében beállt Putyin mögé, elképzelhetetlen volt számomra. Na most ezek után miért mernék én bármit jósolni?
Az volt a kérdés számomra egyébként, amikor például erről beszéltünk veled is, hogy ezt hogy tudja megtenni Orbán úgy, hogy nem számolja fel a rendszerét. És szerintem ő azt gondolja, hogy minden engedmény előbb-utóbb, ezt azt hiszem, hogy valami közgazdász mondta a 60-as években a magyar reformmal kapcsolatban, hogy ha egy kis rés keletkezik, abból egy szakadék lehet. Tehát később majd sokkal nagyobb eredményeket hozhat, és Orbán mintha ezt gondolná.
Ezt én nem tudom megmondani. Ezt nem tudom meggondolni, az biztos, és bocsánat, hogy mindig a tényeknél maradok, de egyszerűen ebben a világban, ahol tetszés szerint lehet kampányvideókat hamisítani, és mindent meg lehet tenni már a média olyan eszközeivel, amiket egy fél évtizeddel ezelőtt nem is ismertünk, tehát bocsánat a tényekért, de tény és való, hogy Orbán Viktor és az Európai Unió viszonya akkor kezdett megromlani, amikor ezek az úgynevezett unortodox megoldások jöttek. Ezeknek ugyanis az a lényegük, hogy nem a közvetlen népsanyargatás eszközeivel éltek, ugye, amit mindenki azonnal megérzett, hogy bizonyos juttatásokat esetleg elvettek, vagy jobban nőttek az inflációk, mint a jövedelmek, stb., hanem áttételes eszközöket használt. Miket? Elvette először is a magányugdíjpénztári megtakarítások 3000 milliárd forintját, gond nélkül azt hazudva, hogy mindenki átviszi a saját számláját az új állami rendszerbe. Ezt egyébként lehet látni időnként a Facebookon bejátszás formájában, újra és újra élhetjük ezt a hazugságnak, talán az első és legnagyobb hazugságnak a pillanatát, tehát ezzel lenyúlt 3000 milliárdot, kivetett a bankokra egy 180 milliárdos különadót és egy 120 milliárdot három különböző ágazatra, ez mind gyakorlatilag áttételes megszorítás volt. Az Európai Unió ezzel szemben azt mondta, hogy jobb lenne a hagyományos eszközökkel élni, és a rászorultakat direkt eszközökkel támogatni. Ehelyében egy olyan politika lépett, amelyik a rászorultakat nem támogatta, még el is vett tőlük, hiszen ugye a minimálbérig adómentes volt a munkajövedelem, tehát még el is vett tőlük.
A munkakeresési időt is lecsökkentették.
Azt is levitte 9 hónapra, tehát az Európai Unió és az orbáni politika közti konfliktus első menetben az volt, hogy az Európai Unió ezt a politikát rossz néven vette. Tehát ha úgy veszük, szociálisan érzékenyebb volt, mint amit az orbáni politika diktált, de az orbáni politika nem emelünk gázárakat, mindent mi adunk, minden rajtunk múlik, és a ránk szavaztok, jól jártok elvét alkalmazva, közvetett módon alkalmazta az összes megszorítást. Ennek a következő része volt, ahol már kezdett elmérgesedni a viszony, az alaptörvény megszövegezése, ami már sok szempontból egy autokratikus hatalom alapvetéseit fogalmazta meg. Ugye akkor fölismerült, hogy egyes uniós támogatásokat megvonnának, de volt egy bizonyos Lázár János, aki kiment Brüsszelbe, és egy-másfél év alatt mindenkit átvertve elhitette velünk, hogy nálunk jó helyen van a pénz, és felszabadították az uniós forrásokat. Bocsánat, ez megint egy profán, és inkább metaforaszerű mondat volt, de tény és való, hogy arról volt szó, hogy fölfüggesztik, és visszajött Lázár János, és nem függesztették föl, tehát valami ott biztos, hogy a kettő között történt. Majd időről időre bebizonyosodott az, hogy az orbáni politika a klientúrát szolgálja, a leginkább rászorulókat gyakorlatilag leírja és nem segíti, és ezek ilyen áthidalhatatlan gazdaságpolitikai ellentétek voltak először, majd utána 2022-ben eljutottak addig, hogy áthidalhatatlan jogállami eltérések az uniós értékrendtől. És itt tartunk most. Tehát vagy maradunk ebben a befagyott állapotban, vagy valamelyik fél radikalizálódni fog. Ugye a radikalizálódás egyik térfelén az van, hogy 7-es cikkely szerinti eljárás, szavazati jog megvonása, ezt az erőviszonyok változásának tükrében nem látom túlságosan valószínűnek. A radikalizálódás másik oka, hogy nincs semmilyen együttműködés. Magyarország így is úgy is egy korábbi Európai Uniós integrációs szakaszban rekedt meg, hiszen ugye nem törekszik az euróövezetbe, nem része a bankuniónak, nem része annak a stabilizációs mechanizmusnak, amelyik az ország bajba kerülne, akkor segítséget nyújtana. Úgyhogy...
Ügyészség.
Európai ügyészségnek hosszan lehetne sorolni. Tehát egy korábbi állapotban, gyakorlatilag az úgynevezett migrációs paktum előtti állapotban van Magyarország az Európai Unión belül. Ismétlem, annak a legszélén.
Hát van, aki azt mondja, hogy itt ebből nagy baj lesz, mások meg azt mondják, hogy ez félreértés, mert az ilyen típusú rendszerek, mint az Orbáné, nem szoktak föltétlenül beomlani, hanem egy ilyen stagnálásba befagyva, hogy te is mondtad, hogy alkalmazta többször a megszólalásaidban, hanem egy megfagyott állapotban, de tovább tud kattogni valamiképpen. Ennek következtében keltheti azt a látszatot, ha sikerül kellőképpen tudatlanságba tartani a saját szavazóit, és úgy tűnik, hogy sikerül, akkor tulajdonképpen ez a rendszer bármeddig elüzemeltethető.
Hát egyelőre azért van egy nagyon-nagyon súlyos tény, ez pedig az, hogy Magyarországon gyakorlatilag stagfláció, vagy ahhoz nagyon közeli állapot van, tehát infláció és stagnáló gazdaság. Na most ehhez, ezt csak úgy lehet fönntartani, hogyha egyre többet hazudnak, már bocsánat a kifejezésért, ugye tényleg az a helyzet, hogy itt a köznapi tényeket túlemelkedve, és azt mondani, hogy ez az ország, ez minden országok legjobbika, vagy uram, bocsánat, ami inkább most a kormányzati propaganda egyik eszköze, hogy csak ennél is csak sokkal rosszabb jöhet. Ugye, mert most már nem azt mondják, hogy jobban élünk, mint 4 évvel ezelőtt, meg milyen baromi jól élünk, meg nem tudom én mi, hanem azzal folyik az ijeszgetés, hogy ennél sokkal rosszabb lehet. Most tényleg, ugye a Tiszának az az ígérete, hogy a minimál bérig csökkenti az adókat, és minden más területen meghagyja a 15%-os eszhiát. Erre azt mondani, hogy adót emel, ez totál nonsens. A köznapi emberekre milyen fenyegetést jelent, hogy a milliárdosokra 1%-os vagyonadót akar kivetni? Hogyan lehet a 100 000 forintnál kevesebb nyugdíjból megélő embert azzal ijeszgetni, hogy a vagyonosokat meg fogják adóztatni? Hogyan lehet elhitetni, hogy az ő putriára fognak adót kivetni? Hát ezek már olyan bűvészmutatványok, amikre tényleg azt mondom, hogy abban a fogalmi körben, amelyikben én gondolkodom, vagy amivel meg vagyunk verve néhány 100 000 ebben az országban, abban már nem is fér bele?
Nem tudom, hogy mit hisznek el, mit nem, de ugye itt van a legközelebbi botrány, ez a Tiszától való adott lenyúlás. A Tiszáról eddig ugye azt bírták mondani, összehozni, hogy részint Brüsszel teremtménye, részint pedig tele vannak ukrán titkosszolgákkal, tehát ő Ukrajna is irányítja őket. Most a miniszterelnök elkezdte pedzegetni, hogy az adatvesztés mögött ukránok állnak. Tehát egyrészt a Tisza az ukránok teremtménye, másrészt az ukránok tönkreteszik a Tiszát. Ezt ugye józan normális ésszel, amíg nem ittad meg az 50 unikumodat, ugye, ezt nem nagyon tudod elhinni. De nem. mégis
jó, nyugodtan. De csak akkor lehet elhitetni, ezt komolyan mondom, hogyha az ország egy jelentős népessége, amely garantálta ahhoz legalább 35%-ot önmagában a Fidesznek, hogy ország jelentős népessége csak ezt hallja. Tehát ugye ezek a bejátszások, amik arról szólnak, békemenetes riportok, meg minden, hogy mi a véleménye erről, arról, az, ami Orbán Viktornak. Ez a válasz, ugye ez Facebookos válasz, több helyen bejátszott, és több beszélgetésből kiderült. Hát ezzel nincs mit tenni. Ugye itt ugye zsenge ifjúkoromban, amikor még nagyon a pályám elején voltam, akkor mindig morogtam, hogy erről, meg erről, meg erről csináltam riportot, és nem változnak a dolgok. És a nagyon bölcs akkori rovatvezetőm, Gálik Mihály azt mondta, hogy ez nem így van. A tudások összegződnek, ezek összeadódnak. Tehát abból, hogy te mondod, abból nem következik. Ha majd 100-an mondják, akkor van reményváltozása. De a tudás az így keletkezik, hogy különböző dolgokból összegződik. Na most egy olyan világban, ahol a tudásnak különböző csatornái vannak, ott hogy működik ez a törvény? Ki fogja nekem elhinni, aki csak az M1-et hallgatja, hogy Matolcsi György vezetésével a Magyar Nemzeti Bank közpénz 100 milliárdokat kártyázott el? Ki fogja elhinni? Te biztos egy liberális újságíró, HVG-nél dolgozol, miért lenne igazad? Nota bene, nekem személyesen is nagy megnyugvás volt az állami számvevőszék jelentése, mert a fejleményeket követve könnyen feltételezhették, akár a szerkesztőségen belül is azt rólam, hogy valami személyes ellentét van azzal a Matolcsi Györggyel, akivel egyébként tényleg 1970-valahány óta ismerjük egymást. De egyszerűen láttam, hogy mit művel, láttam, hogy mit csinál a jegybanki politikával, miket mond és miket nyilatkozik, hogyan építi saját szobrát ahelyett, hogy a realitásokra figyeljen, hogyan szolgáltatja ki magát a munkatársaival, hogyan tilt ki mindenkit az épületből, aki máshogyan gondolkodik, hogyan irat elítélő nyilatkozatokat, hogyha Surányi György vagy Simor András tett egy kritikus megjegyzés, és így tovább, és utána kiderült, hogy amit sejtettünk, hogy azért vitt ki 266 milliárd az alapítványokba, hogy a saját családja is részesüljön belőle, az is beigazolódik. Azt kell mondanom, hogy nekem úgy jött ez az egész történet, hogy jaj, de jó, végre valami, amiben nem tévedtem, amit nem néztem be, ahol a tények igazolták azt, amit én gondoltam.
Végül van még 7 derék percünk. Ha mondjuk történne egy kormányváltás, akkor ezt a gazdaságot, amire rátelepült, és amit szétszedett a politika, és korrumpálta a gazdaság szereplőit is, nem csak a társadalom többi részét, mikorra tehető normálisan rendben szerinted?
Fogalmam sincs. Ugye itt az a baj, hogy ugye itt újra kell gombolni a teljes adórendszert, ugye ez nonsens, a nagyon magas áfa, a teljesen bagatelizált személyi jövedelemadó, a rengeteg mentességgel, az összes különadóval, a normativitás teljes felrúgásával, ezt úgy, ahogy van, újra kellene gondolni. Újra kellene építeni a teljes nyugdíjrendszert. Ugye szegény Simonovics András, aki tett egy nagyon őszinte megjegyzést arról, hogy szerinte mint az ország legjobb nyugdíjszakértője számára, milyen irányokba kellene elmozdulni, és ráfogták, hogy tiszás, és hogy meg akarja adóztatni a nyugdíjakat. Totál nonsens. Újra kellene gondolni az iparpolitikának a súlypontjait, és nem folytatom. Tehát azt akarom mondani, mindent újra kellene gondolni, miközben ott van egy hatalmas politikai erő ebben az országban, amelyik továbbra is azt mondja, hogy amit műveltünk, az a tökély, az egykulcsos adó, a nyugdíjkövető infláció, a idehozott hatalmas beruházások, amik majd fel fogják lendíteni a gazdaságot, és különben is ez a gazdaság, ez az embereké. Miközben ez a gazdaság az övé. Övék azt csinálnak vele, úgy veszik el a vagyont, ahogy akarják, és úgy gazdagítják a saját klientelőjöket és a saját közvetlen családjukat, ahogy akarják, ellensúly nélkül.
De ha valaki megpróbálná, az rövid távon, és nem tudom, hogy a rövid táv az 4-5 évet jelent, vagy még többet, abszolút elhiteltelenül nem.
Ezt nem tudom, tehát nem tudom, hogy kiegyensúlyozott média viszonyok között mi a helyzet, megint csak egy nagyon-nagyon PTNR példa erre, hogy egy fölmérés szerint a lakosság döntő többsége nem ért egyet az egykulcsos adóval, mert valamilyen módon kezdi megérezni, hogy ez a tehetőseknek segítség a alacsony jövedelemnek.
Annak, hogy ezt nyomják a fejében a
Most láttam valamelyik nap egy ilyen fölmérést. Azért mondom, hogy Sanyi, nem tudom. Ugye papírforma szerint, formálogika szerint a következő a helyzet: osztogatás, megszorítás, ha egy másik kormány nyer, frontális támadásnak lesz kitéve a ellenzékben lévő Fidesz részéről, le fogják gyalulni, és jön vissza Orbán Viktor fehér lovam. Én meg azt mondom, hogy nem tudom, a 18 ezer lehetséges forgatókönyv egyike valóban az, és a hozzánk legközelebb eső gondolkodási receptúra szerint is talán ez. De eddig semmi nem úgy történt, ahogy gondoltuk.
Őszintén szólva, az eddigi zárt rendszer helyett az, hogy legalább nyitottak a lehetőségek, már az is valami.
Persze, persze. Hát ugye ez egy eleve, ugye most, hogyha ha megdől Orbán Viktor legyőzhetetlenségének a nimbusza, ha kiderülne, hogy vannak másféle gondolatok is. Ugye Orbán Viktor mindig azt mondta, amikor, sőt inkább Kövér László, mint ő, hogy bocsánat, az megszemélyes értésre, másfajta gazdaságpolitika is van, mint amit Pecsnik Mária Zita képvisel, mondta, amikor Zita a fénykorát élte, és a legvilágosabban beszélt a helyzet ellentmondásosságáról. Tehát ez az első Orbán kormány idejére, tehát a 2000 körüli évekre kell gondolni, hogy ez Kövér Lászlónak egy visszatérő állítása volt. Most egyelőre az a helyzet, hogy egyetlen egy lehetséges gazdaságpolitika van, az Orbáni, amelyik, amikor ingyenes források voltak és pótlólagos munkaerő, akkor képes volt növekedésre, amikor ezek a lehetőségek kimerültek, akkor nem képes beindítani egy gazdasági növekedést, tehát valószínű van egy másik recept is. De innentől kezdve én nem tudom követni, hogy ki mit gondol, ki mit hisz, és főleg akkor nem, amikor semmilyen féke nincs a hazudozásnak.
Hát sőt, a hazudozásra épül fel a kampány.
Hát arra mondom.
Kampányban hazudnak persze természetesen, de
ja, nem, talán van valami mérték. 1994-ben például Békessy László, a fél SZDSZ, a nagyon erős Fidesz, és a szakértői kör, amelyik köréjük csapódott, az például igazat mondott, és tudott vele nyerni, akkor utoljára. Bár akkor volt le Orbán Viktor azt a következtetést a 7% kiérdemelt szavazattal, hogy nem ez a politika, hogy őszintén beszélünk.
Igen. Hát aztán nem is beszélt őszintén többé. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Farkas Zoltán, a HVG munkatársa volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. Hegedűsné Szegedi Tímea, Studer Dániel, Král Kevin, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!